Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megtartotta tavaszi rendesülését. Spányi Antal püspök közeledve 75. életévéhez nem kívánta meghosszabbítani megbízatásait, így a katolikus karitász elnöki pozícióját sem, ahogy országos igazgatóként Écsi Gábor sem. A konferencia döntésének értelmében a karitász új elnöke Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök lesz, még munkáját Zagyva Rihárd segíti országos igazgatóként. Az MKPK tagjai hétfőn közösen mutattak be szentmisét Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A püspökök testülete buzdítja a hívőket és minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a Szentatyáért. A Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, már a 14. alkalommal. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélés fő témája az orosz-ukrán háború. A magyar kormányfő pedig közölte, csütörtökön tartják az európai állam és kormányfők találkozóját is, ahol az ukrajnai helyzet mellett az európai védelmi ipar fejlesztéséről is tárgyalnak. Észak-Macedónia továbbra is számíthat Magyarországra az uniós csatlakozási folyamatban, jelentette ki Orbán Viktor, miután észak-macedóniai hivatali partnerével tárgyalt Budapesten. Azért is támogatjuk a nyugat-balkáni ország csatlakozását, mert a versenyképességet csak a bővítéssel lehet javítani, az ilyen mindig javulást hozott, mondta el a miniszterelnök. A kormányfő arról is beszélt, soha nem fogjuk elfogadni az uniós migrációs paktumot. Azt mondta, a szerb és az észak-macedón gazdasági térséget össze kell szervezni, de amíg ők kívül vannak az unión, addig ez nem lehetséges. A két miniszterelnök megbeszélésén a migráció és az uniós bővítés mellett egyetértés volt az ukrán-orosz háború lezárásának fontosságában is. Nyugat-Európában komoly szervezkedés zajlik Donald Trump ellen, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, de a háborúpárti politika folytatása súlyos károkat okozna a kontinens számára, ezért a magyar kormány, amely immáron 15 éve olyan politikát folytat, mint most az amerikai elnök, ezt élesen ellenzi, folytatta Szijjártó Péter Washingtonban, ahol amerikai kollégájával Marco Rubioval folytatott megbeszélést. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország 15 éve folytat migrációellenes, családpárti, békepárti, konzervatív, patrióta, a nemzeti érdekek érvényesítésére koncentráló politikát. Kifejtette, hogy vasárnap Londonban tartották egyes országok a legutóbbi gyűlésüket, amelyen azok úgy döntöttek, hogy a háborút Ukrajnának folytatnia kell. Jó hírnek nevezte mindazonáltal, hogy a korábbiakkal szemben csak Brüsszel akar továbbra is háborút, Washington már nem. Az Európai Bizottság nagyszabású tervet mutatott be a védelmi kiadások gyors és jelentős növelésére, amely közpénzek felszabadítását, közös fegyverbeszerzéseket és magántőke bevonását is magában foglalja. Ursula von der Leyen szerint az EU fordulóponthoz érkezett, és minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítania kell saját biztonsága érdekében, írta a Portfólió gazdasági portál. Ez nem csak költséghatékonyabbá és gyorsabbá tenni az eljárásokat, hanem közvetlenül hozzájárulhat Ukrajna katonai támogatásához is, a tagállamok egyéni felajánlásait segítve, jelezte a bizottsági elnök. Március 7-i hatállyal Robert Paladino rangidős diplomata veszi át az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének irányítását, közölt az Amerikai Nagykövetség, az ideglenes ügyvivői tisztséget szerző diplomata házas két lány édesapja. Magyar Levente a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára Banja Lukában tett kijelentései miatt Pósa Krisztián magyar nagykövetet bekérették Bosznia-Hercegovinában, írta a balg.hu portál. Magyar Levente támogatásáról biztosította Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, és politikailag motivált támadásnak nevezte a Dodik ellen zajló jogi eljárást. Emellett azt mondta, a nyugat gyarmati státuszban tartja Bosznia-Hercegovinát, anélkül, hogy megfelelő történelmi ismeretekkel rendelkezne a régióról. A Székely Nemzeti Tanács benyújtotta az Európai Bizottsághoz a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezését, jelentette be az SNT elnöke. Izsák Balázs emlékeztetett, a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű polgári kezdeményezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 147. cikkeihez köthető, amely felsorolja, melyek azok az uniós régiók, melyeket az EU kohéziós politikája során kiemelt figyelemben részesít. Meggyőződésük szerint ebbe a felsorolásba beleillenek a nemzeti régiók is. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben +14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Jelentés Ferenc pápa állapotáról. Hétfőn két esetben heveny légzési elégtelenség alakult ki nála. Kedden pihent és imádkozott. Folytatja a kezeléseket. Prevost bíboros. Máriával, az egyház anyjával együtt az imában Ferenc pápa gyógyulásáért. Szentszéki nagykövetek közös szentmisén imádkoztak hétfőn este Ferenc pápáért. A Szentatya üzenetet küldött a Pápai Életvédő Akadémiának. Világunk összetett válsága multilaterális kapcsolatokat igényel. Online találkozók az idősek lelki gondozásáról, párbeszédben az ázsiai, óceániai és európai egyházakkal. Kedden fél egykor a Szentszék sajtóterme arról tájékoztatott, hogy a pápa folytatja a kezelést és a légzőszervi fizioterápiát. Újra kezdte a magas áramlású oxigénterápiát, tehát nem gépi lélegeztetést, orron keresztül. A kedd délelőttöt a pihenésnek és az imának szentelte. A helyzet jelenleg stabilnak tűnik, figyelembe véve az összetett kórképet. Mint köztudott, a Szentatyát a vatikáni egészségügyi dolgozók és a római Gemelli Klinika orvosi csapata kezeli.
Hétfői jelentés Ferenc pápa egészségi állapotáról. Két esetben heveny légzési elégtelenség. A légzési elégtelenségeket a nyák felhalmozódása okozta, amelyet mindkét alkalommal belélegzett. Újra nyitották a nem invazív mechanikus lélegeztetést. Ferenc pápa folyamatosan éber maradt. A hétfő reggeli orvos jelentés szerint a Szentatya egész éjszaka aludt, most folytatja a pihenést. Hétfőn este fél hétkor a szentszéki sajtóiroda közleményt adott ki. A hétfői nap során a Szentatyánál két alkalommal heveny légzési elégtelenség alakult ki, amelyet az endobronchiális, hörgőn belüli nyák jelentős felhalmozódása és az ebből következő hörgőgörcs okozott. Ezért két hörgő tükrözést végeztek, amelyek során bőséges váladékot kellett leszívni. Délután újraindították a nem invazív, mechanikus lélegeztetést. A Szentatya mindvégig éber, tájékozott és együttműködő maradt. Továbbra is tartózkodnak a prognózistól. Adta hírul a Szentszék sajtóirodája március 3-án hétfőn este. Szentszéki közlemény március 4-én reggel 8 óra 21-kor. A Szentatya egész éjszaka aludt, most folytatja a pihenést. Prevost bíboros. Máriával, az egyház anyjával együtt az imában Ferenc pápa gyógyulásáért. Hétfőn este 9 órakor gyűltek egybe a hívek, immár 8. alkalommal a Szent Péter Bazilika előterében, hogy együtt imádkozzanak a Szent Atya egészségért, ezúttal Robert Francis Prévost bíborosnak, a püspöki dikasztérium prefektusának a vezetésével. A szűzanya, a Szent Reménység anyja segíti, megerősíti és vigasztalja mindazokat, akik hozzám folyamodnak, bizakodva, hogy ő továbbra is a vigasztalás és a biztos reménység jele lesz. A Szent Péter Bazilika előterében elhelyezett Mária az egyház anyja ikonkép előtt Prévost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa vezette a rózsafüzér imát, a római kúria bíborosai, prelátusai, papjai, férfi és női szerzetesei, valamint a római egyházmide híveinek sokassága jelenlétében, akik február 24-e óta minden nap este 9 órakor egybegyűlnek a Szent Péter téren, hogy Ferenc pápa gyógyulását a szűzanya közben járására bízzák. Az örvendetes rózsafüzér titkai, a Salve Regina és a Loretói Litánia erémátkozása után Prévost bíboros azért fohászkodott, hogy Isten küldje el szent lelkét, és segítsen minket gyengeségünkben, hogy a hitben kitartva nevekedjünk a szeretetben, és együtt haladjunk az áldott reménység céljához. Végül elénekelték az Oremus pro Pontifice Nostro, imádkozzunk a pápánkért, kezdetű éneket, majd Prévost bíboros áldásával indultak haza a részvevők. Szentzeki nagykövetek közös szentmisén imádkoztak hétfőn este Ferenc pápáért. Március 3-án hétfőn este 6 órakor a római Santa Maria dell'Anima német nyelvű templomban szentmisét celebráltak Ferenc pápa gyógyulásáért. A Szent Székhez akkreditált több mint 20 ország diplomatái vettek részt a közös imádságon. Azt hiszem, ez egy nagyon szép és mély alkalom volt arra, hogy a szíveket egy közös irányba tereljük, mondta Michael Max prelátus, a Santa Maria dell'Anima kollégium rektora a Vatikán News-nak. Ha a diplomáciai testületben a szívek néha kulturálisan, nyelvileg, különböző ritmusban is dobognak ebben a világban, de a Szent Atyáért mondott imában egyesülnek és közös irányt találnak. Meggyőződésem, hogy ez erősíti azokat, akik imádkoznak, és azokat is, akikért imádkoznak. A szentmisét olasz, német és latin nyelven mutatták be. A Róma központjában található német nyelvű templomban tartott liturgián részt vett többek között Svájc, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Örményország, Szlovákia, Csehország és Angola szentszéki nagykövete, valamint Törökország, Bulgária, Szerbia és Haiti képviselői. Ferenc pápát február 14-e óta súlyos légúti betegséggel kezelik a római Gemelli kórházban. Argentina Szentzéki nagykövetsége már a pápa kórházba kerülésének napján közös imára hívott az argentin pápa gyógyulásáért. A Santa Maria dell'Anima templomhoz tartott szentmisét Markus Bergman osztrák és Bernhard Kocs német nagykövetek kezdeményezték. Ferenc pápában olyan valakiért imádkozunk, aki különösen közel áll a betegekhez és a társadalom peremén élőkhöz, mondta homíliájában Michael Max prelátus, a kollégium rektora. Az ima sok aggódó és szorongó szívet nagy reménységgé tud változtatni. A fecsegés és a spekuláció fröcsögésével szemben az ima széles és mély patakot tud formálni, amely megöntözi a kiszáradt földet és új termést tesz lehetővé. Ez a patak hordoz minket és azt is, akiért most imádkoztunk, nyilatkozta a rektor a Vatikáni Rádiónak.
A Szent Atya üzenete a Pápai Életvédő Akadémiának. Az összetett válság multilaterális kapcsolatokat igényel. A Gemelli Kórházban írta alá üzenetét Ferenc pápa, amelyet a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésére küldött. Háborúk, járványok, klímaváltozás, az új technológiákban rejlő kockázatok jellemzik korunkat, amelyben bizonyára nem a technokrácia fog megmenteni minket. Csökken a nemzetközi szervezetek befolyása, egyre inkább az erősebb törvénye uralkodik, ami elembertelenít. Elszalasztottuk a COVID-járvány adta lehetőséget a társadalmi és lelkiismereti változásra. Kedden tették közzé a pápa üzenetét, amelyet a római Gemelli Kórház 10. emeletén látott el kézjegyével, és amelyben megrajzolja a globális közösség ideális képét. Ahhoz, hogy fejlődjünk és nerekedjünk meg, bizonyosságainkba, szokásainkba és félelmeinkbe kapaszkodva, meg kell hallanunk a tudomány hangját. A meghallgatás témája a legutóbbi szinodalitással foglalkozó püspöki szinóduson is kiemelt hangsúlyt kapott. Amikor találkozunk az emberekkel és történeteikkel, és amikor meghallgatjuk a tudományos ismereteket, rájövünk, hogy antropológiai és kulturális paramétereink alapos felülvizsgálásra szorulnak. Innen jött a tanulmányi csoportok ötlete, amelyek a szinódusi folyamatban felmerült egyes témákat elmélyítik. A Pápai Életvédő Akadémia néhány tagja is részt vesz ezeknek a csoportoknak a munkájában, az elmúlt évek eredményeivel gazdagítva azt. Ezért a munkáért a pápa nagyon hálás a szakembereknek. A tudomány távol áll a szikár tudástól, lehetővé teszi számunkra, hogy a természetet dinamikusan lássuk, mint egy folyamatos teremtést, amit nem technokrata szemlélettel kell megközelíteni. Ennek a folyamatos teremtésnek a felfogását át kell dolgozni, tudva, hogy nem a technokrácia fog megmenteni minket. Ha a haszonelvű deregulációt és neoliberális szemléletet támogatjuk, akkor csak az erősebb törvénye fog uralkodni, ami pedig elembertelenítő törvény. A jezsuita filozófus Teilhard de Chardin tudományokon átívelő gondolatával rámutatott, hogy kapcsolat és összefüggés áll fenn minden dolog között, az ember pedig szoros kapcsolatban áll az élőlények egész rendszerével. Utunkat nem választhatjuk el a reménytől, ami nem belenyugvást jelent, hanem lendületet az igazi élet felé, mely jóval túlmutat az egyéni hatáskörünkön. 16. Benedek pápa arra emlékeztetett minket, hogy a remény egy közösség egységéhez kapcsolódóan valósul meg minden egyes ember számára. A remény közösségi dimenziója miatt is az összetett és világszintű válsággal szemben föl kell mutatnunk azokat az eszközöket, amelyek globális érvénnyel bírnak. Annál is inkább, mert a nemzetközi szervezetek befolyása egyre csökken, működésüket aláássa a részérdekeket és a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, rövidlátó magatartás. Határozottan fel kell lépnünk a hatékonyabb világszervezetek érdekében, amelyeknek a tekintélye képes biztosítani a világ közjavát, kiirtani az éhezést és a nyomort, megvédeni az alapvető emberi jogokat. Így módon erősítjük a multilateralizmust, amely nem függ a változó politikai körülményektől, csoportérdekektől, és stabilan hatékony tud lenni. Ez a sürgető feladat az egész emberiség előtt áll, zárja üzenetét a Szentatya a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésére.
Idősek lelki gondozása. Párbeszédben az ázsiai, óceániai és európai egyházakkal. Folytatódnak az online találkozók az idősek lelki gondozásáról szóló második nemzetközi konferenciára való felkészülés jegyében. Magyarország is képviseltette magát az Európával foglalkozó február végi tanácskozáson. A világiak, a család és az élet vatikáni dikasztérium továbbra is elkötelezett az idősek lelkipásztori gondozása mellett, és két online találkozót szervezett az elmúlt hónapban. Az egyiket február 13-án Ázsiának és Óceániának szentelték, a másikat február 20-án pedig Európának. Ezek az események, valamint a 2024. decemberében Afrikának és Ázsiának szentelt hasonló találkozók 80 püspöki konferencia képviselőit hívták össze. Ez értékes lehetőséget teremtett a párbeszédre és eszmecserére az idősek lelki gondozásáról szóló második nemzetközi konferencia előkészítése során, amelyre október 2-a és 4-e között kerül sor Rómában. A találkozók fontos alkalmat jelentettek arra, hogy foglalkozzanak az időskorúak lelki gondozása által a világ különböző kulturális és társadalmi kontextusaiban megjelenő sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Gleison de Paula Souza, a dikasztérium titkára és altitkára Dario Gervasi prelátus hangsúlyozta a pasztoráció szinodális és befogadó megközelítésének fontosságát, amely hatékonyan reagál a világot érintő mély demográfiai változásokra. Vittorio Scelzo, a dikasztérium idősek lelki gondozásával foglalkozó koordinátora nyitotta meg a tanácskozást az egyes kontinensek egyedi jellemzőinek elemzésével az idősekkel kapcsolatos kérdések tekintetében. A február 13-i találkozó az Ázsiában és Óceániában végbe menő gyors átalakulásokról szólt. A növekvő urbanizációról, a jelentős belső és külső migrációs hullámokról, valamint a fokozatosan előregedő népességről. A becslések szerint 2050-re Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben a 60 év felettiek száma eléri az 1,2 milliárdot. A megbeszélés során több kulcsfontosságú téma is felmerült, köztük az idősek hagyományos szerepe, az emlékezet és a bölcsesség őrzőiként. Ezt a szerepet egyre inkább fenyegeti a nagyvárosokban sok idős ember által megtapasztalt növekvő magány és peremre szorulás. Kiemelték a leselejtezés kultúrájának kockázatát is. Ezt a veszélyt tovább súlyosbítja az eutanáziára vonatkozó törvények jelenléte, ami miatt az idősek a társadalom terhének érezhetik magukat. A találkozó során megvitatott és megosztott lelkipásztori válaszok között szerepelt a családlátogatások fontossága, a lelki támogatás és a szentségekhez való hozzáférés biztosítása érdekében. A kisközösségi csoportok létrehozása a magány és az elszigeteltség leküzdésére, továbbá olyan generációk közötti programok kidolgozása, amelyek elősegítik a fiatalok és idősek közötti párbeszédet és véleménycserét. Indonéziában például az egyház aktívan együttműködik a kormánnyal, annak érdekében, hogy az idősek egészségügyi és lelki támogatásban is részesüljenek. Eközben Új-Zélandon erőfeszítéseket tesznek az individualista gondolkodásmód ellensúlyozására, és minden ember veleszületett méltóságának határozott megerősítésére, tekintet nélkül arra, hogy gazdasági szempontból részt vesznek-e a termelésben. A február 20-i találkozó az időskorúak lelki gondozásának sajátos kihívásaira összpontosított Európában, amely kontinenst az előregedő népesség és a COVID-19 világjárvány erős hatásai jellemzik. A megosztott pozitív tapasztalatok között az ír képviselő kiemelte a nemzedékek közötti ünnepségek fontosságát, mint például a nagyszülők és idősek világnapja, amelyet a katolikus iskolákban is megünnepelnek, hogy erősítsék a fiatalok és az idősek közötti köteléket. Magyarországon speciális képzési program indult az idősekkel foglalkozó önkéntesek számára, melynek célja a helyi támogató hálózatok kialakítása. A Német Püspöki Konferencia a közelmúltban közzétett egy dokumentumot, amely hangsúlyozza a lelki gondozás állandó és minőségi jelenlétének szükségességét az idős otthonokban. Szlovéniában erőfeszítéseket tettek arra, hogy elősegítsék az idősek befogadását a digitális világba, lehetőséget kínálva számukra az online liturgiákon való részvételre. Kulcsfontosságú témaként felmerült az idősek aktív szerepe az egyházi életben. Számos európai országban az idősek létfontosságú szerepet töltenek be katekétaként, önkéntesként és közösségvezetőként, de értékes hozzájárulásukat gyakran nem ismerik el. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az idősek lelki gondozása nem korlátozódhat egy gondozási megközelítésre, hanem teljes mértékben értékelnie kellene azok tapasztalatát és hitét, akik előttünk járnak, elismerve őket a kollektív emlékezet tanúiként és őrzőiként. Az eddig megtartott találkozók meghatározó lépést jelentettek a 2025. október 2. és 4. között Rómában megrendezésre kerülő második nemzetközi idős gondozási konferencia felé. A tanácskozás kulcsfontosságú lehetőséget biztosít konkrét javaslatok és hatékony működési stratégiák kidolgozására. Amint Gervasi prelátus fogalmazott, nem gondolkodhatunk az egyház jövőjéről, anélkül, hogy figyelmet fordítanánk az idősekre, arra a nemzedékre, amely ránk hagyományozta a hitet. A cél egyértelmű. Egy olyan lelkigondozási szemlélet előmozdítása, amely túlmutat a segítségnyújtáson, és teljes mértékben értékeli az idősek egyedülálló és pótolhatatlan hozzájárulását az egyház és a társadalom egészének életéhez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az Isten dicsőítésének módjairól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Istenben való bizalom, és az, hogy az életünket rábízzuk az Istenre, az alapvető keresztény magatartásnak kellene, hogy legyen, hiszen az Istennel való élő kapcsolat az mindannyiunknak a személyes ügye az Istennel. Ezt nem lehet általánosítani, ezt nem lehet különböző ilyen közönséges kifejezésekkel illetni, mert az Istennek az élő kapcsolata veled és az egyes emberrel más és más. Másképpen érint meg, másképpen szólít meg, másképpen vezet téged az üdvösség útján. Viszont az biztos, hogy a megkeresztelt embereknek a közösségét, minket keresztényeket, egybe gyűjt az Isten vasárnaponként, hogy megünnepeljük közösen az ő feltámadását, és hogy ebben a egységben, meg ebben a közösség erejében megtapasztalhassuk annak az erejét, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és ahogy a testnek vannak tagjai, amelyek által működik a test, ugyanúgy megtapasztaljuk ezekben az alkalmakban azt, ahogyan Krisztus élteti az általa megalapított egyházat, és aminek mi is élő tagjai vagyunk. Tehát ahogy a testnek része az ujjunk, vagy a lábunk, vagy a szívünk, ugyanúgy része vagy te is az egyháznak, azzal, ahogy létezel, a te személyes hiteddel, a te személyes Isten kapcsolatoddal, és nyilván vasárnaponként, vagy adott esetben akár minden nap az Isten házában összegyűlünk, és ott közösen dicsérjük az Istent, illetve imádkozunk, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és részesülünk a szentségeknek a kegyelmeiben. Azért szeretném tőletek megkérdezni, hogy kiről kapta nevét a ti templomotok?
Péter és Pál apostolról.
És hát, hogy mit tudunk róla, azt tudjuk, hogy az 1700-as években építették a mi plébánia templomunkat. Azt is tudjuk róla, hogy Szent Péter és Szent Pál apostolnak a tiszteletére van felszentelve, és azt is tudjuk róla, hogy egy gyönyörű, egyhajós templomról van szó, amely felszentelését követően a káli egyházközségnek a temploma, Istennek a háza. Jó dolog négy szem közt beszélgetni egy baráttal, mert kimondhatunk neki olyan dolgokat, amelyeket nyilvánosan talán nem vállalnánk. De azért ez sem olyan, mint amikor összejön az egész család, vagy egy nagyobb baráti kör, hogy együtt ünnepeljünk. Nagyon jó a meghittség, de a legnagyobb örömet és vidámságot mégis akkor éljük meg, amikor mindenki együtt van, aki fontos a számunkra, olyan lesz ez, mint egy nagy szeretet ünnepség. Ezt ti mikor tapasztaljátok meg ezt a fajta közösségi együttlétet a családjaitokban?
Általában akkor szoktuk, amikor így ugye összejövünk karácsonykor, húsvétkor, meg minden ilyen alkalomkor, mivel viszonylag messze lakik a rokonság egymástól, így nem adatik meg az, hogy minden nap lássuk egymást. Viszont az ilyen alkalmakkor el szoktunk menni a nagymamámékhoz, és ott szoktunk összegyűlni, beszélgetünk, és ünnepeljük az adott ünnepet.
Ezek ugye nagyon sokszor a lelkünknek, testünknek és az egész lényünknek egy olyan megtartó erő ezek a találkozások, amelyek nélkül sokkal rosszabb lenne és sokkal magányosabbak lennénk, hogyha ezek az alkalmak nem lennének, illetve ilyen nyilván a keresztelő, akkor a születésnapok, az esküvők, és nyilván minden ilyen alkalom, amikor a család összegyűlik, de ugye ez úgy szokott történni, hogy nem tudom, hogy nálatok hogyan, de azért más téma van otthon a rendes kis családi vacsorán vagy ebéden, mint amikor így a nagy család összegyűlik, jól gondolom?
Igen, ez így van.
Vannak azért témák, amit nem feszegetünk, vannak ugye minden családban olyan események, amelyeket nem szívesen emlegetünk fel, és nyilván ahhoz, hogy ebből az jöjjön ki, hogy mennyire jó volt együtt lenni, ahhoz azért tolerálni kell a másikat, és nyilván a békességet szem előtt tartva olyan dolgokról kell beszélni az ünnepi asztalnál, ami oda illik, azért, hogy ugye nyilván az legyen az értelme, hogy jó volt együtt lenni. Aztán az is van, amikor egyedül van otthon a család, na hát akkor aztán lehet beszélgetni olyan dolgokról is, ami fáj, ami szomorú, ami szétválaszt, ami esetleg konfliktusforrás, és azt nyilván, hogy nem a nagy család előtt szoktuk megbeszélni, de mégis hogyan zajlik ez manapság nálatok?
Mi nyilván minden problémát megbeszélünk, meg szerintem egyikünk sem olyan, hogy elhallgasson a másik elől dolgokat, hanem mindent elmondunk egymásnak, és megpróbáljuk a megoldást arra a dologra megkeresni.
Igen, és ez a lényeg, hogy nincsenek titkok. Ugye nagyon sok családban és nagyon sok fiatallal találkozom, akiknek sajnos nincs, akinek elmondja, vagy éppen nem érdekli a szülőt a gyereknek a problémája. Tehát rengeteg magányos fiatal van, és rengeteg olyan család, ahol már nincsenek beszélgetések, és ugye nem véletlenül látjuk ezeket a posztokat, amikor az okostelefonok meg a kütyük vannak az emberek kezében, még az ebédlő asztalnál is. Hát ugye ezeket a szokásokat, az az igazság, hogy nekünk kell kialakítani, és nekünk kell parancsolni magunknak, hogy ezek ne fordulhassanak elő, mert ugye ezt is beszélgettük karácsony tájékán, hogy nálatok is vannak ilyen szokások, hogy telefont nem viszünk az asztalhoz, vagy éppen amikor beszélgetésre van lehetőség, akkor nem úgy beszélgetünk egymással, hogy közben telefonozunk is, meg beszélgetünk is, hanem megtiszteljük egymást azzal, hogy a szemébe nézel, azzal, hogy megfogod a kezét, azzal, hogy odabújsz hozzá, mert hogy ezek is hozzá tartoznak a kommunikációhoz. Vagy nem, vagy erre már nincs igény? Hogy gondoljátok? Vannak igények még ezek a nonverbális kommunikációs jelekre a ti korosztályotokba?
Szerintem ezekre nagyon nagy szükség van, ugyanis ezekkel ugyebár a tiszteletet mutatjuk a másiknak, mind a szemkontaktussal, meg minden ilyen dologgal. Viszont szerintem már egyre több olyan fiatal lesz, aki ezekre nem fog fontos dologként tekinteni, és nyugodtan beszélget úgy a szülőkkel vacsora közben, hogy közben a barátnőjével csetel, vagy ilyesmi, és szerintem ez egy idő után már nem fogják ezt a szokást megtartani a fiatalok.
Pont ezért van az elmagányosodás, és pont ezért van a befelé fordulás, és pont ezért marad magára a fiatal a problémáival, mert ezek a jelek, ezek nincsenek kezelve időben, és akkor azért történhet meg az, hogy becsukja a szobájának az ajtaját, és sajnos kizárja a saját családját az életéből. Tehát nem feltétlenül úgy működik egy család, hogy mi közösen együtt vagyunk, mert ha én nem vagyok része, mint édesanya, vagy mint édesapa, vagy a család szülői tagjai, nekünk is van ebbe felelősségünk, ezzel azt akarom mondani, akkor azt veszed észre, hogy tele van a ház gyerekkel, de magányos vagy. De igazából ez azért van, mert becsukódnak az ajtók, és mindenki a szobájába éli a saját életét, és ez viszont nagyon-nagyon sok további problémát fog generálni. Ezért jó, amit a régi világban volt, hogy igenis beszélgetünk, igenis együtt főzünk, együtt imádkozunk, együtt kertészkedünk. A család együtt él, mert az nem együtt élés, hogyha külön-külön gardrób, külön szoba, külön fürdőszoba, az már egy olyan, mint egy apartman, vagy nem is tudom, tehát mint egy szálloda. És akkor ezek sok torzuláshoz tudnak vezetni, és nagyon sok-sok lelki fájdalomhoz. Tekintsünk rá Jézusra, és nézzük azt meg, hogy ő vajon mibe kapaszkodott, és nézzük meg azt is, hogy ő vajon egyedül volt-e, vagy hogyan volt ő közösségben. Hát azt az evangéliumok elárulják, hogy Jézus sokat imádkozott, és azt is elárulják az evangéliumok, hogy egyedül is imádkozott. Szeretett elvonulni, és négy szem közt beszélni az atyával. Hajnaltájában, amikor még sötét volt, írja Márk evangélista, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Vagy például Máténál mit olvashatunk Jézusról?
Máténál pedig ezt olvashatjuk. Jézus elhajózott és elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen.
Ezek a magányos idők sokat jelentettek a számára. Tanítványait is buzdította, hogy időnként vonuljanak el egy csöndes helyre, és ott kezdjenek beszélgetni az atyával. Máté evangélistánál így is olvashatjuk. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban, mennyei atyádhoz, s mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Sok ajándékot kaphatunk az ilyen imádság során. Tapasztaltatok-e már ehhez hasonlót, hogy jó volt egyedül imádkozni?
Megkönnyebbülést érezhetünk, hogy elmondhattuk a problémáinkat, hogyha nincs olyan ember, akinek esetleg elmondhatnánk, akkor ezt Istennek bármikor el tudjuk mondani, és miután ezt elmondtuk, akkor már nem fogjuk magunkat rosszul érezni, hogy esetleg titkolóznunk kell bárki előtt.
Ilyen a dicsőség,
Nagyon nagy kegyelmeknek a forrása az imádság. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy valakiért rendszeresen imádkozol, és olyan, minthogyha tehát az Istent így kézzelfoghatóan meg tudnád tapasztalni az életedben, hogy annak a másik embernek az élete szinte a te imáid vagy könyörgésed által javul vagy változik pozitív irányba, vagy kézzelfoghatóan lehet érezni az Istennek a gondviselését az általad szeretett ember életén, és azért, akiért rendszeresen imádkozol. Volt már ilyen tapasztalatod, Melanie?
Igen, nekem volt. Szerintem, hogyha egy ember imádkozik, legyen az most emberért, vagy akár bármiért, amire úgy érzi, hogy neki most a jelen pillanatban szüksége van, és ezt ha elmondja az Úrnak, szerintem ez egy nagyon jó dolog. De hogyha rendszert fektet ebbe, úgymond, és egyre többször mondja, akkor szerintem lehet észrevenni, hogy az irányba, amiért imádkozunk, kezdenek jó irányba fordulni a dolgok, és egyre jobb dolog történik, ami azzal kapcsolatos.
Most tényleg nem a véletlenem múlik, hanem úgy így kézzelfoghatóan érzed az Istennek a jelenlétét benne, vagy így a gondviselésnek a közbejárását. És milyen érdekes ez a hála érzés, hogy mikor, meg miért vagyok én hálás, hogy olyan sok minden természetes, hogy ez nekem jár. De hogy mi van akkor, hogyha nincsen, akkor tapasztalod meg igazán, vagy akkor, amikor már elveszítetted. Van-e szükség a közösség imáira? Egy alkalommal így buzdította Jézus a tanítványait. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, s úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor most egyedül imádkozzunk, vagy közösségben? Melyik a jobb?
Erre nehéz válaszolni. Igazából mindkettőre szükségünk van. Ha kapcsolatban szeretnénk lenni Istennel, jó, ha négy szem közt és közösségben is beszélgetünk vele, mint egy barátságban. Néha ketten csinálunk valamit, máskor közösségben ünneplünk. Egy jó emberi kapcsolatban mindkettőnek helye van.
Miért jó közösségben imádkozni? Van egy szép mondásunk, egységben az erő. Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy együtt közösségben többre vagyunk képesek, mint külön-külön egyenként.
És nyilván ez az imádságra is igaz. A személyes imában fejlődünk, találkozunk az Istennel. A közösségi imában azonban egymással is találkozunk. Együtt vagyunk, akik Jézusban hiszünk. Ha képesek vagyunk ilyenkor együtt gondolkodni, szólni, cselekedni, akkor nagyon nagy dolgokat érhetünk el. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, ha egységben kérünk és egyetértésben kérünk valamit a mennyei atyától, akkor megkapjuk azt. Jó, ha a Krisztus hívők egymásra tudnak hangolódni, és együtt találkoznak Istennel. Így mindegyikük hite, gondolata, kérése egy nagy egész részévé lesz. Egyenként tévedhetünk, össze is zavarodhatunk, de a közösség, a hitereje megtart minket. Segít, hogy tisztában lássuk a dolgokat, és felismerjük, hogy mit kell kérnünk Istentől. Ilyenkor már nem csak a saját vágyaink számítanak, a testvéreink nyilván támaszt és tanácsot is jelentenek a számunkra. Az egyház ugye pünköst óta szüntelenül közösségben imádkozik. Kiket rendelt az Isten az egyháznak az élére? Kik azok, akik az imádságot vezetik, és akik bemutatják a szentmise áldozatokat, illetve azok, akik a népért, a nép nevében az Istenhez szólnak?
Az apostolok vezetésével mindig ünnepelte a kenyértörést. Ez a szó az utolsó vacsorára utal. Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta az apostoloknak.
Mit jelképez a megtört kenyér, Viki?
A megtört kenyér Jézus testét jelenti a hívők számára. A megváltó áldozatát a kereszten. Ez a test, amely meghalt értünk, majd harmadnapon feltámadt.
Hogyan nevezzük a közös imádságát Isten népének?
A közös imádságot liturgiának nevezték el, ezt a görög nyelvből származó szót úgy fordíthatnánk, hogy a nép közös cselekedete és tette.
Vagyis egy nyilvános közösségi istentisztelet. Ezen az ünnepen a hívők újra meg újra megélték, hogy szeretett közösségben vannak Istennel és egymással. A kenyértörés ezt jelenti, hogy mindnyájan ugyanabból a kenyérből kapunk, mindünk életének ugyanaz a forrása. A kenyértörést, vagyis ennek az ünneplését hogyan hívjuk?
Szent misének.
Az elnevezés honnan ered?
A latin nyelvből.
Mit mond a liturgia végén a pap a híveknek?
Ittem vissza ezt.
Azaz?
Menjetek, a liturgia, az eukarisztia ünneplése véget ért.
Az emberek a missa, mise szót jegyezték meg, s ezt a nevet adták az Isten tiszteletnek, innen ered, hogy ma szent misének nevezzük a közös ünneplést. A szerzetes közösségekben hamar kialakult az a szokás, hogy a szent mise mellett más közös imádságra is összegyűlnek. Melyek ezek?
Keresztény dalokat, verseket énekeltek, szívesen imádkozták a szentírási zsoltárokat is. Úgy érezték, hogy maga a Szentlélek szólal meg ezeken keresztül.
Egyéb szentírási szakaszokat is felolvastak, közösségben imádkoztak, az egyház is minden ember kéréseért. Ennek az imádságnak a zsoltárok képezték a gerincét, emiatt ezeknek a latin nos nevéből fakad e liturgia elnevezése, amit úgy ismerünk, hogy zsolozsma. Hogy ez honnan alakult ki? Ha erre keressük a választ, akkor egy nagyon furcsa emberrel kell megismerkednünk, és egészen 540-ig vissza kell tekernünk az idő kerekét, ahol is egy Gergely nevű ember látja meg a napvilágot. Ez a Gergely egy nagyon előkelő családból származott, kiváló nevelésben részesült, gyorsan haladt a ranglétrán, hiszen Rómának már 572-ben ő volt a főpolgármestere. Nagyon sok emberről tudott gondoskodni, kiváló szervező volt, de úgy érezte, hogy valami hiányzik az életéből, és az emberek legnagyobb megdöbbenésére minden rangjáról lemondott és minden címéről visszavonult és Istennek szentelte az életét. Történt ezután a fordulat után egy nagyon ismételten a világ számára nagyon megdöbbentő dolog, mégpedig azt képzeljétek el, hogy a szülei palotáját Gergely kolostorrá alakította át. Aztán nézzük meg, hogy mit szervezett meg ebben a kolostorban. Viki.
Egyre több ember gyűlt köré, akik hozzá hasonlóan az imádságot tartották fő hivatásuknak. Az ifjú Gergely nagyon szerette a csendet, elmélkedett, szemlélődött, ebben volt a legnagyobb öröme. Az egyháznak azonban szüksége volt erre a tehetséges emberre. Elhívta a csöndből, a visszavonult szerzetesi életből. Egyre komolyabb feladatokat kapott. Végül a pápa személyes tanácsadója lett. Családi otthona, kolostora a keresztény élet központjává vált.
És még mindig történik egy újabb változás és fordulata a Gergely életében, mégpedig az, hogy sokkal nagyobb feladatot szán neki az Isten. Mi volt ez, Melani?
590-ben döntő fordulat következett Gergely életébe. Pápává választották, végleg el kellett hagynia a csöndes, imádságos életet. Később sokszor emlékezett vissza rá, hogy milyen boldog volt, amikor csak Istennel kellett foglalkoznia. Pápaként nagy feladatok vártak rá. Tervezett, szervezett, gondját viselte az egyháznak és Róma városának. Olyan ügyes és talpra esett volt, hogy mindenki megbecsüléssel szólt róla. 604-ben bekövetkezett haláláig a legnagyobb lelkiismeretességgel látta el a szolgálatát.
Bárhogy is alakult az élet, Gergely nem feledkezett meg a számára legfontosabbról, sokat imádkozott egyedül. Ugyanakkor arról is gondoskodott, hogy a közösség imája is a legszebb legyen. Tehetségét jól kamatoztatta, mert olyan imákat és liturgikus szövegeket írt, amelyeket még ma is imádkozunk. Arra is gondja volt, hogy csak a legszebb énekek csendüljenek fel a liturgiában. Ő a névadója a katolikus egyház gyönyörű örökségének, a gregorián énekeknek. Tekintsünk tehát majd vasárnap a Szent Misén erre különös tekintettel, hogy ezek a miseszövegek, ezek az imádságok, ezek a kimondott szavak, ezek mind-mind hosszú történelmi idők óta kialakult miseszövegek, könyörgések és olyan mondatok, amelyeket az egész nép nevében fogalmaz meg a pap, mint Isten népének szolgája. Azért, hogy Isten meghallgassa a mi könyörgésünket, és gondoljatok majd vasárnap arra is, hogy míg mi itt a földön a 10 órási, 11 órási, vagy a 9:30-es, vagy legyen az reggel, vagy este az az ima, történjen az hétköznap, vagy hétvégén, amikor a Szent Mise zajlik, a földi egyház gyűlik össze, hogy dicsőítse Istent, de ugyanakkor a mennyei seregek pedig állandóan dicsőítik az Istent, és mi ehhez csatlakozunk, ehhez az Isten dicsőítéséhez. És néha, ha becsukod a szemed, akkor gondolj arra is, hogy ahogy te énekled, hogy például azt, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, úgy az angyalok ott a mennyben, ők is ugyanaz zengik és harsonával zúg az Istennek a dicsőítése. És ez önmagában nagyon csodálatos tapasztalat. Így áldjon meg és vigyázzon ránk az Isten, és engedje, hogy mi is megismerhessük és megláthassuk az ő arcát a hétköznapokban, és hogy az ő szeretete éltessen és vezessen minket az életünknek a gondjain, problémáin át, és hogy imádkozni sosem felejtsünk el, hanem úgy kezdjük és fejezzük be a mindennapjainkat, hogy ő neki is köszönetet mondjunk, azért a napért. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görögkatolikus diakónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. 1 órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben a szenvedélybeteg családban felnövő gyermekekre irányítjuk a figyelmet. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kolleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Ne aggódjatok ételetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy miben öltözködtök. Nem többe az élet az eledelnél? Olvasom a Máté evangéliumban. A munkát Isten akarta és megáldotta. Az Isten képmására teremtett embernek együtt kell működnie teremtőjével a teremtés befejezésén, és rá kell nyomnia a földre annak a szellemnek a bélyegét, amit szintén Istentől kapott. A közös munka pedig, amelyben közös a remény, a szenvedés, a becsvágy és az öröm, egyesíti az akaratokat, közel hozza a lelkeket, összeforrasztja a szíveket, az emberek felfedezik egymásban a testvért. Hogy meglegyen nekünk és szeretteinknek napról napra az, ami életünkhöz és ruházkodásunkhoz szükséges, arról gondoskodni és azért fáradni Isten rendelte kötelességünk. De gyötrő és emésztő lélekkel aggodalmaskodni érte bűn. A hálátlanság bűnébe esünk vele, mert hiszen nagyobb ajándékokat kaptunk már, mint amilyenekre még szükségünk van. A hitetlenség bűnébe is beleesünk, mert nem vesszük komolyan, milyen kegyelmes és fenséges céljai vannak Istennek minden teremtménye között, éppen velünk, emberekkel. Istenünk, jóságos vagy minden teremtményedhez, és mindenkinek gondját viseled. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, hogy szabad szívvel, gond nélkül szolgáljunk neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.